Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének második előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Ma este egy igazán kiváló ember, egy nagyszerű vezető lesz a vendégünk. Moll Richard, sinológus, Kína szakértő, fordító, szinkrontolmács, menedzser, az STL Konfúcius Intézet igazgatója. Moll Richard közel 30 éve tanul kínaiul, több mint 10 évet élt Kínában. 1993 óta rendelkezik kínai nyelvvizsgával, 1995 óta az OFFI külsős kínai fordítója. 2001-ben az ELTE BTK-n kínai szakos orientalista bölcsészdiplomát, az ELTE fordító és tolmácsképző központnál magyar-kínai szaktolmácsképesítést szerzett. Pekingben és Tajpejben is egy-egy évet járt kínai nyelvi részképzésre. 1997 és 2004 között a Külkereskedelmi Főiskola kínai nyelvtanára. 2003 és 2010 között Magyarország és Kína államközi kapcsolataiban az államfői és kormányfői találkozók állandó hivatalos tolmácsa. 2004-2014 között Pekingben saját tulajdonú tanácsadó céget vezet, melynek keretében a Malévot is képviseli. 2009-2010-ben Pekingben az EU-Kínai Kereskedelmi Kamara vezetőségi tagja, a 2010-es Sanghái világkiállításon a Magyar Pavilon főbiztos helyettese. 2014 óta ismét Magyarországon él, a Szegedi Tudományegyetem Konfúcius Intézetének igazgatója, valamint kínai nyelvórákat és interkulturális tréningeket is tart. Felkérem Moll Richardot, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, és nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek. Egész meglepő volt számomra, hogy a karzatot is ki kellett nyitni. Szerintem túl jól sikerült a cím. Nem fogják megérteni Kínát ma. Én csak szeretném megmutatni, hogy miért érdemes Kínával foglalkozni. És itt egyáltalán szükséges arról is beszélnünk, hogy miért szükséges beszélnünk Kínáról. Ugye, hogyha azt mondom, hogy Kína ma az egyik legfontosabb ország a világon, nagyjából mindenki egyetért velem. 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem kínaiul tanulni, azért még vadul nevettek rajtam az osztálytársaim, hogy ilyen hottentott a nyelvvel foglalkozni, ma már talán egy kicsit kevesebben nevetnek. Miért érdemes Kínával foglalkozni? Hát hol találkozunk Kínával? Ki találkozott kínai termékkel mostanában? 30 éve ez a kérdés vicc lett volna, ma meg még inkább, mert hogy tudjuk, hogy ami nem kínai, az mind hamisítvány. És hát a kínai civilizáció, a kínai ősi, kínai dolg, mindenféle ilyet tudunk, de hát, hogy valami történt is Kínával közben, meg most úgy megint benne, szóval mi van Kínával? Hát kérem, az van Kínával, hogyha megtetszenek nézni ezt az ábrát, ez egy picit torzábra. Itt azt mutatom be rajta, hogy az elmúlt 2000 évben hogy változtak a világban a gazdasági erőviszonyok arányait tekintve. És hogyha megtetszenek nézni, valaha Kína meghatározó nagyhatalom volt a világban, India mellett, ott volt a világ súlypontja. Kína és India, nem is nagyon volt máshol. Ez, amit itt látnak, ez az egyharmad, tartott nagyságrendeg 1840-ig, Krisztus születése óta. A maradék hosszú rész az az elmúlt 160-170 év, ezt is két részre osztottam. Ez a válaszvonal, ez itt pedig nagyságrendeg 1980-1978. Itt történt az első ópiumháború 1839-ben, és itt történt az, amit ma úgy említünk, hogy a reform és nyitás folyamata, amióta tulajdonképpen azt számoljuk, hogy Kína újra visszatért a világ vezető szerepébe, és egyre inkább oda tart. Ha megnézzük, hogy hol a vége, a trendvonalak alapján nem nagyon nehéz kitalálni, hogy mi fog következni. Bár ezt még ma mindig sokan nem hiszik el. Legalábbis örülnék, hogyha ilyen sokan jelentkeznének nálunk kínai nyelvórákra is. Ez itt egy kicsit a reklám helye, hiszen az STL Konfucius Intézet elhozta a reklámot. És mit hozott el a reform és nyitás? Ezt. 1990 óta ez történt Shanghaiban. És persze ez a leglátványosabb, ez a legszebb, itt lehet a legjobban látni, hogy mi történt, de hát máshol is, higgyék el nekem, máshol is ugyanez a rapid gyarapodás történt. Mondok néhány számot, az talán egy kicsit beszédesebb, mert amikor Kínáról beszélünk, akkor mindig odabigyeztjük, hogy a leghosszabb, legnagyobb, legmagasabb, legtöbb, stb. Stb. Tehát mondjuk, ami mérhető, ami a mi életünkben, az önök életében sem egy ismeretlen dolog, aki járt mostanában az M1-es autópálya környékén, az tudja, hogy az autópálya építés az egy fontos és nehéz kérdés, nem is könnyű. A világ leghosszabb autópálya hálózata Kínában van. 136 ezer négyzetkilométer. Szoktuk mondani, hogy a világ leghosszabb nagysebességű vasúti hálózata, itt a 200 km per óra feletti vasutakat számítjuk be, 25 ezer kilométer. És ezek néhány évtizede szinte nem léteztek. És további modern nagyvárosok, és folyamatos az urbanizáció. Nézzük meg egy kicsit az okait, hogy mi is történt, hogy történt, mi vezetett ide. És egyáltalán beszéljünk arról, hiszen a mai témánk a megérteni Kína, a kulturális különbségek, hogy mire mennek vissza az okai. Tehát honnan vannak ezek a különbségek, ha már egyszer tudjuk, hogy miért is érdemes Kínát megérteni. El szokott hangzani, ezt mindannyian tudjuk, hogy a világ egyik leghosszabb, a világ leghosszabb megszakítatlan civilizációja, kultúrája. Voltak korábban induló civilizációk, de olyan egy sem, amelyik 5000 vagy legalább 5000 év óta megszakítás nélkül itt lenne közöttünk. És hát a Konfucius nevét jól ismerik, van Konfucius Intézet, ugye, mint köztudott az egyetemünkön is. Ki is volt Konfucius? Bocsánat, egy gyors szavazásra hadd kérjem fel a közönséget. Ki az, aki azt gondolja, hogy Konfucius Jézus után született? Kérem, tegye fel a kezét. Nagyon jó. Ki gondolja azt, hogy Jézus előtt? Ki gondolja azt, hogy nagyjából Jézus kortársa volt? Nem sikerült beugratni önöket. Így van. 500 évvel Krisztus előtt, Konfucius 2500 évvel ezelőtt. Egy olyan gondolkodó született meg Kínában, aki mind a mai napig meghatározza, definiálja Kínának, a kínai embereknek, sőt mondhatjuk, hogy Dél-Kelet-Ázsiának is a gondolkodását. És itt is szeretnék arra utalni, hogy Kína volt a fény mindig is Ázsiában, hosszú évszázadok, évezredek óta, ahogy a latin nyelv meghatározta Európát és az európai kultúrát, Ázsia latinjaként Kína is meghatározta, a kínai nyelv is meghatározta Kínát. Egy nagy különbség volt viszont a nagy nyugati hatalmakkal, amiket mi ismerünk, vagy a történelmi civilizációkkal, Kína soha nem volt hódító. És hát, amint látták, ezer éve itt a világ egyik legerősebb országáról beszélünk. Anélkül, hogy a történelmet nagyon végig elemezném, ahogy az előző képen látták, hosszú, erős jelenlét után történt egy törés Kína életében. Ugye azt mondják a történészek, hogy a Ming-korban a kínai nyitottság, az addig jellemző kereskedés hirtelen visszaszorult, vagy a császárság visszaszorította, és minkortól mondjuk azt, hogy bezárkózott Kína. A mai fejünkkel azt mondjuk, hogy Kína egy nagyon zárt ország volt nagyon sokáig, ez egy későbbi fejlemény. Azt megelőzően rendkívül nyitott országról beszéltünk. És hát ezt követően, hogy bezárkózott Kína, ugye igazából nagyon nehéz volt nyitni a világ felé, csak hogy ez a bizonyos Ming-kor, ami ugye a 14. és 17. század között volt, most nem fontosak a pontos évszámok, mivel esett egybe? Ugye ugyanebben az időszakban történt a nyugati hatalmak részéről a hódítások, a nyitás. Kérem szépen, a nyugati világ, és hát itt nyugodtan beszélhetünk arról, hogy tulajdonképpen Nyugat-Európa elkezdett nyitni, elkezdte megszedni magát, gyarmatokat létesített, Kína pedig bezárkózott. És hát ez okozta azt a nagyon furcsa eredményt, hogy bár hosszú időn keresztül Kína volt az egyik legmeghatározóbb, ha nem a legmeghatározóbb gazdasági hatalom a világon, ez arra az időszakra, amikor új nyugati hatalmak létrejöttek, megszűnt. Méghozzá nem is egyszerűen szűnt meg, nyilván nem egyik napról a másikra, hanem bizony itt egy ellentétes folyamat játszódott le, míg Kína nem hódított, de Kínát meg akarták hódítani. Régi sora van ennek is, hiszen az angolok, illetve más nyugati hatalmak, jól tudjuk, hogy Európából még a Selyem úton keresztül hozták azokat a keleti kincseket, amiről a Selyem út is a nevét kapta, többek között a Selyemet is. Alternatív útvonalként fejlesztették, vagy fejlődött ki tulajdonképpen az a tengeri útvonal, amit a kelet-indiai társaságok hoztak el a világ számára. És ugye ebbe a folyamatba illett az bele, hogy elkezdték kiszippantani tulajdonképpen a kínai árukat, nem tudom ismerőse ez a dolog, és nem nagyon tudtak mit eladni Kínába. Magyarán ugye ezt úgy mondjuk, hogy egy külkereskedelmi egyensúly hiány állt be, óriási aktívuma volt Kínának és passzívuma Nyugatnak. Hogyan billentették ezt helyre? Hát igen, ez volt az ópium. És ez nem egy nagyon dicső pillanata a kínai külföldi kapcsolatnak. Tessenek belegondolni abba, hogy egy országot tudatosan rászoktattak a kábítószerre azért, hogy a külkereskedelmi aktívumot visszabillentsék. Majd amikor a kínaiaknak ez nem tetszett, és ugye elkubozták az ópiumot, elégették, azt meg úgy hívták, hogy casus belli, kitörtek az ópiumháborúk. Tehát Kínának ennek okán rendkívül ellenmondásosan kezdődött ebben az időszakban a külföldiekkel való kapcsolata. Egy óriási dicsőség, amivel magukat a világ közepének tartották, kínaiul Kína úgy hangzik, hogy a középső birodalom. Ebből visszazuhantak egy félgyarmat sorába, egy megalázott, megtaposott, eltiport kis ázsiai országban, ami óriási ázsiai ország volt, de hát ezek a vége láthatatlan mennyiségű külföldiek csak jöttek és kereskedtek, és mindent a maguk javára fordítottak. Tehát innen indult el az, amit Mao 1949-ben, ugye az új Kína kínai népköztársaság megalakulásával átbillentett a kínai kommunista párttal, a kínai önrendelkezés visszaszerzésével, hogyha egy picit belegondolnak abban, hogy mi történt az azt megelőző bő 100 évben, így egészen érthető, hogy miért volt a Mao-nak, miért volt a maoi politikának, és miért volt a kínai kommunista pártnak ilyen elfogadottsága Kínában. Akárhogy is, ezt megelőzően is, még ezt követően is nagyon sok nehéz időszakon ment át Kína, hiszen az első-második világháború Kínát sem kímélte, ugye ott még a japán ellenes és a polgárháború is pusztított. Illetve hát a maoi időszak hibás politikája, hibás döntései való igaz, és ezt a kínaiak maguk sem tagadják, hogy óriási emberáldozatot követelt, nagyon meggyötörte a népet, de elindult valami, elkezdett valami forrani, ami 1978-ban odáig jutott el, hogy Deng Xiaoping nevével fémjelzett reformok, az úgynevezett reform és nyitás elindította Kínát azon az úton, ami miatt ma önök is itt ülnek és hallgatják ezt az előadást. Ismét visszatörekszik az őt megillető helyre. És hát egy szocialista piacgazdaság jött létre Kínában, fából vaskarika, külön előadást érdemelne, nem szeretnék erről most többet beszélni, mert nagyon sokat lehetne. Amit viszont a gondolkodás társadalmi hátteréről szeretnék mondani, az érdekes. Mint mondtam, a konfucianizmus, a konfuciuszi gondolatok egész Ázsiában, egész Dél-Kelet-Ázsiában, de Kínában mindenképpen mind a mai napig meghatározzák a gondolkodást, látni fogjuk, hogy ez miért érdekes. Ugyanakkor a kínaiak maguk is azt mondják, hogy Kína nagy hibája, hogy nincs vallás. Igaz ez? A vallástörténeti tanszék lehet, hogy másként vélekedik erről, de valóban ellenmondásos az a megítélés, hogy a kínai univerzalizmust, a kínai taoizmus, buddhizmus és konfucianizmus egységét vagy egyvelegét tekinthetjük-e vallásnak. Mindenesetre való igaz, hogy az a fajta eszmei áramlat, amit a kereszténység Európának adott, ez Kínában így és ebben a formában nem létezik. Ugyanakkor nagyon sok minden egyéb befolyásolja a gondolkodást. A túlnépesedés. Kérem szépen, Kínában mindig rengetegen voltak. És az, hogy túl kell élni, ez egy fontos mozgatórugó. Látni fogjuk, hogy miért. Szintén a konfuciuszi gondolatokból ered a hierarchia, a bürokrácia. Az, hogy mindennek és mindenkinek megvan a maga rendje, megvan a maga helye, hogy tisztelnünk kell a feljebb valókat, hogy tisztelettel kell bánni a szülőkkel, hogy tisztelettel kell nézni azokra, akik előrébb járnak. Ez a tudásnak, vagy akár a borzasztó bürokratikus gondolkodásnak mind alapot szolgáltatott. És hát az előjárók között nagyon fontos, hogy a tanárok, kérem szépen, a mai szó, ami az urat jelenti, amit a japánból úgy ismerhetnek esetleg, hogy sensei, ez kínaiul xianxiang, vagyis előbb született. Hát ez valaha tanárnak volt a megnevezése. Tipikus konfuciuszi gondolat, hogy aki előbb született, attól lehet tanulni, tehát ő tanár. És ez is mutatja, hogy Kínában az elmúlt évezredekben mindig is az egyik legnagyobb becsben a tudás és a tanulás állt, és nincs ez máshogy ma sem. Úgyhogy kérem szépen, amit még talán Kínával kapcsolatban érdemes végig gondolni, hogy a földrajzi adottságai. Tehát ugye sose felejtsük el, hogy majd ott Kínában, hát ez a majd ott Európában című fogalom. Európa méretű birodalomról beszélünk, annak minden diverzitásával. Az északi részek, amik ilyenkor mínusz 40 fok, és a déli részek, amik szubtrópusi. Kelettől nyugatig közel 4 óra időeltolódás lenne, ha lenne, de hát mindenki Peking óráját nézi. Ennek megfelelően a nyugati részeken 9-kor vagy 10-kor kezdődik az iskola, hogy a gyerekek ne korom sötétbe menjenek. Tehát egész elképesztő furcsaságokat hoz magával ez a hatalmas méret, ami mégis egységes, és ez az egysége is elkülöníti a nyugati világtól. Tehát óriási a külföldtől való elszigeteltsége mássága okán, de óriási még a belső elszigeteltség is. Tehát ahogy itt ezt említettem, hogy előfordul az, hogy az ember átmegy a szomszéd faluba, és ott egy másik kínai nyelvjárást beszélnek. Ne tessenek megijedni, el kell jönni hozzánk, mi megtanítjuk az egységes kínai nyelvet mindenkinek, amit ma már mindenki ért. De az anyanyelve az mindenkinek egy kicsit más. És hát más a népsűrűség megoszlása is, ami ezen a képen jól látszik. Hiába, hogy 1,3 milliárd embert kell eloszlatni erre a közel 1 millió négyzetkilométerre, ugye majdnem 1 a 100, illetve 1 a 130-hoz az arány, tehát a lakosság és a méretarány Magyarországgal majdnem egyforma. Csak hát ezeken a részeken nem lehet lakni. Jóformán. Ott nagyon kicsi a népsűrűség, a sivatagok, a hegyek, ugye Himalája és egyebek miatt. Ezért ezen a részen, nyilván nem utolsó sorban tenger közelsége miatt is, tulajdonképpen összpontosul Kína lakosságának az óriási része. És hát ez azt jelenti, hogy tényleg összpontosulnak hatalmas városokban. Persze Pekinget, Shanghait ismerjük, de hogy itt látszik, hú, ez nagyon rosszul látszik a szlájdon, de hogy ezek a növekvő méretű városok, és akkor 10 millió feletti, 8 millió feletti, 5 millió feletti, 1 millió feletti. Kérem szépen, 130 felett van az 1 millió feletti lakosságú városok száma. Ki hányat tudna felsorolni? Ugye? Mert nem ismerjük. Tehát itt megapoliszok vannak Kínában, amik nagyobbak, mint az amerikai városok, amiket a filmekből olyan jól ismerünk. De sose hallottunk róla. Ki hallott a Hangzhou nevét? Hát nem mondanám, hogy mindenki jelentkezett. Annyian laknak ott, mint Magyarországon. És azt gondolom, hogy ennél többet erről nem is kell mondani. Egy picit szeretnék még arról beszélni, mielőtt átérünk a kulturális különbségek részre, hogy mi is történt ebben az elmúlt közel 40 évben. 2018-ban. Te jó ég! Igen, 40 éve. 40 évet írunk azóta, hogy a reform és nyitás politikája elkezdődött. Hát egyrészt közel évi 10%-os átlag növekedés, igen, mostanában ez lecsökkent, ez egy teljesen normális jelenség, mondja erről a kínai kormány is, azt gondolják az elemzők, hogy igazuk is van, de akárhogy is 40 év alatt 7 évente duplázódott a gazdaság. Ez egy olyan őrületes fejlődés, hogy ezt úgy mondják az elemzők, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sok ember még soha nem gazdagodott meg ennyire. Ez egy hihetetlen gazdasági teljesítmény, és ugyanakkor egy egyedülálló gazdasági és politikai berendezkedés. Szocialista piacgazdaság. Nem összeférhető fogalmak számunkra. Megint egy külön előadás témája, sőt, sok-sok előadás témája, de csak szeretnék rámutatni azokra a trendekre, ami Kínát sikeressé tette. Ugye ezek az egyedülálló eredmények, amikről már beszéltem, ez azt is magával hozta, hogy az egész világ, örömmel látom, hogy önök is, érdeklődik Kína iránt. Ez viszont nyilvánvalóan egy óriási interdependenciát hozott létre. Kérem szépen, a kínai pillangó megrebegteti a szárnyát, akkor a New York-i tőzsde esik, mint ezt tudományos kutatások bebizonyították. Viccet félretéve, ma már olyan mértékű a Kínától való függésünk, hogy szeretném jelezni, hogy tudom, hogy sok elemző van, aki nagyon bízik abban, hogy majd Kínának egyszer nagyon rossz lesz. Ne reménykedjünk benne, mert az nekünk nagyon rossz lesz, hogyha Kínának rossz lesz. És hát ami még nagyon fontos, a kínai kommunista párt, a demokrácia hiánya, ismerem, hallom, sok ilyen érvet hallottam. Egy valamit látni kell. Kína jelenleg egy olyan pillanatban van, amikor a hosszú távú fejlődésekkel tudja megalapozni azt, hogy ennek az óriási embertömegnek biztonságos és stabil fejlődést adjon. Nem tudom, ismerik-e azt a jelenséget Magyarországról, vagy akár máshonnan is, hogy bizonyos időszakonként változó vezetés egészen mást gondol a fejlődésről, és ennek okán a hosszú távú tervek azok arra rövid távra érvényesek csak, amíg azt valaki gondolja. Jön valaki más, aki egészen mást gondol. Kínában ilyen problémával nem küzdenek az emberek, és azt kell mondanom, hogy ez egyfajta nemzeti sajátosság vagy karakter is. Itt benne van a nagy országoknak, a birodalmaknak is a gondolkodása. Egy birodalom lakója egészen máshogy gondolkodik. Szoktuk viccesen mondani, hogy kínaiaknak ne tessenek elmesélni azt a poént, hogy egér és elefánt. Elefánt, mi dübörgünk ennyire? Ezt a kínaiak nem értik. De pláne, hogy nem nevetnek rajta. Hát persze, hogy mi dübörgünk. Illetve én. Ez nekünk vicces. Egy picit szarkasztikus. A kínaiaknak ez nem vicces. Ők ezt pontosan tudják, hogy ők dübörögnek, és ennek megfelelően komolyan is gondolják, amit csinálnak. Ugye emlékszünk arra az időszakra, amikor nem komolyan vagy nem jól gondolkodtak. Az elég problémás volt nekik is. Tehát felnövekvőben van egy új nagyhatalmunk. Hát hova is tegyük őt? Mi Magyarországon és más hozzánk hasonló méretű, vagy nálunk akár kicsit nagyobb gazdasági erejű országokban is természetesen igyekszünk Kína kegyeit keresni, nem is nagyon van más lehetőségünk. De mit gondolnak akkor a nagyhatalmak? Hát itt azért egy súlyos nemzetközi pozicionálási kérdés van, hiszen Kína keresi a helyét a világban, és azért a gazdaságban az úgy van, hogy piacot szerezni, azt vagy újat kell csinálni, ezt persze csinálják a kínaiak, hiszen a gazdagodó kínaiak óriási belső piacot is teremtenek. De hát piacot úgy is lehet szerezni, hogy elveszük másokét. Na ez az, ami már a jelenlegi gazdasági nagyhatalmaknak nem annyira tetszik. Márpedig, ha tetszik, ha nem, ez a folyamat most is történik. Beszéljünk most egy kicsit a kultúráról, hiszen itt interkulturális kérdésekről van szó. Ahhoz, hogy megértsük Kínát, egy picit túl kell lépnünk a saját árnyékunkon, egy kicsit el kell felejtenünk azt, hogy mit tudunk mi a saját kultúránkban, és meg kell érteni azt, hogy a kínai kultúrában mi a pozitívum, mik a fontos dolgok. Ehhez viszont fontos, hogy elemezzük magát a kultúrát. Mi az a kultúra? Persze a kultúra latinul tudjuk, hogy azt jelenti, hogy művelni, és ugye van az az általános értelme, hogy műveltség azok az értékek, amiket az emberiség teremtett, amiket általános értékekként tartunk számon. De hogyha mondjuk a kulturális antropológia szempontjából nézzük, hogy mi az a kultúra, ott már azt mondjuk, hogy egy bizonyos adott társadalom vagy csoport által létrehozott értékek, vagy a csoport által megszerzett ismeretek összessége, amely értékek vagy amely ismeretek definiálják ezt a csoportot, illetve ha úgy tetszik, a túléléséhez, az összetartozásukhoz szükséges. Mitől vagyunk mi magyarok? Mitől vagyunk mi kínaiak? Mitől vagyunk mi amerikaiak? Mitől vagyunk mi stb. Stb. Tehát ez a fajta értékmérés, ez a fajta értékközösség az, ami a kultúrát adja. Tehát innentől kezdve ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mondhatjuk azt, hogy nekik jó a kultúrájuk, nekik nem. Nem mondhatunk ilyet, teljesen természetes, hiszen a kultúra az a mi adottságunk. Én nagyon szeretem Hofstadének ezt a meghatározását, hogy the software of the mind, ahogy mi működünk. Tehát mi vagyunk a hardware, és én azt gondolom, hogy persze bárki bármilyen közegbe kerülve, tulajdonképpen annak a kultúrának ugyanúgy lehet része. Mindannyian ismerünk kínai embereket, akik itt élnek, vagy iskolás gyerekek, akik kínaiakkal járnak egybe. Ugyanolyanok, mint a többiek. Ha otthoni kultúrájuk, amit otthonról hoznak magukkal, az nem nyomja ezt el. De összességében ez egy szoftver, ez egy belső szoftverünk. No hát ennek megfelelően, hogyha a kultúrát elemezgetjük egy kicsit, akkor vannak ilyen nagyon érdekes dolgaink. Hiszen mitől vannak kulturális különbségek? Attól, hogy mi azt gondoljuk, hogy amit mi kulturális alapértékként állandónak vélünk, az mindenhol úgy van. Hát hiszen persze, hogy így van, hát mindennapokban ezt látjuk. Na, hadd mondjak el erre egy példát. Ugye Bulgáriában az ember, az egyszeri ember betér egy étterembe. Megkérdez a pincért, hadd szabadjon most magyarul, hogy elnézést, van itt maguknál kávé? Oké, és tea van, akkor mit lehet inni? Hát kávét vagy teát? Hiszen Bulgáriában ez az igen, és ez a nem. Ezt tudták? Bocsánat, természetesen. Ennyire egyszerű alapkód, ami bennünk van, hogy ez az igen. Tudják, hogy hogy kell közbe figyelni, hogy el ne roncsom? Ilyen egyszerű. Tehát alapkódokról beszélünk, amik kódolva vannak belénk, ezeket kell megérteni. Egyrészt tudni kell, hogy mi az, ami különbözik, és tudni kell, hogy ezt hogy kezeljük. Másik alap példám, ez hazai példa, szóljon az, akinél nem így van, vendégek jönnek 6 órára. Német vendégek. 5 óra 59-kor csöngő. Hát mi történik egy vendégvárásnál 5 óra 59-kor? Háziasszony ruhája valahol, harisnyát próbálja felrángatni, közben próbál sminkelni, és egyébként éppen kifut a leves. A ház ura még szerel kint a garázsban, és így tovább. Tehát a németeknek, hogyha azt mondták, hogy 6 óra, ő 5 óra 59-kor csönget, hogy 6-kor ott legyen. Hát ugye minimum egy fél órát illik késni. És egyébként jöhetünk már. Mi van a kínaiaknál? Milyen dolgokat látunk ott? Ezt azért mondtam el csak úgy, mert ez ugye otthonos példa, ezt azt gondolom, hogy mindannyian értjük. Hát a mosoly. Gondolkodom rajta még most is, hogy elmondjam ezt a régi hofi bombót, hogy Kína a mosoly országa, Magyarország meg kész röhely, de ezt persze nem mondom el, hogy ugye miért mondjuk azt, hogy Kína meg Japán a mosoly ország? Mindig mosolyognak. Mindig mosolyognak. És ez azt jelenti, hogy mindig boldogok és kedvesek? Nem azt jelenti. Természetesen nem azt jelenti. Ez egy kulturális kód. A kínai ember nem mutatja ki az érzelmeit. Nekünk meg rá van írva minden az arcunkra. Erre nagyon oda kell figyelni. A veszekedés. Ki járt már Kínában? Akikről tudom, azok ne is tegyék fel a kezüket. Hát kérem szépen, aki nem járt Kínában, de mondjuk járt az Ázsia Centerben, vagy valami kínai piacon, tehát kis Kínában, az talán észrevette, hogy kínaiak üvöltözve veszekednek egymással. Volt már ilyen élményük? Úgy veszem, hogy igen, mondtak mindannyian. Nem veszekedtek, beszélgettek. Más az alaptónus. Kína egy délen fekvő ország, ugye sose felejtsük el, hogy Peking az Nápoly magassága. Úgyhogy kérem szépen, ez egy dél, ez egy temperamentumos nép. Ők hangosan beszélkednek. Aztán tolakodnak. Ilyen? Ne, de tolakodnak. Nem azért tolakodnak, mert ők udvariatlanok. Tessenek megpróbálni egy kínai vendéglátóval elmenni bárhova, hát kérem szépen, lebontja az ajtókeretet, hogy jobban beférjen a vendég, vagy hogy azt mutassa, hogy ő milyen kedves. De az idegenekkel, az éljen túl, ahogy akar. Az nem az én dolgom. A túlélés. Másfél milliárd embernél nem megy az, hát egyébként menne, de tehát ezt is tanulni kell persze, de hogy úgy defaultban nem megy az, hogy mindenki mindenkit előreenged, ugye láss klasszikus zebra, hogyha mindenkit elengedünk, akkor aznap nem jutunk haza. És ez tényleg így van. És hát az udvariatlan megjegyzések, ez a klasszikus kedvencem, pekingi irodánk, kínai kollégám megérkezik. Ugye hétfő reggel van egyébként, és nem, senki nem akar dolgozni. Ekkora kelevény nőtt ide az arcom, mindegy, bemegyünk. Kínai kollégám megérkezik, és hatalmas boldogsággal rámutat az arcomon az ekkora pattanásra. Most már jobb kedv. Mi történt? Szerinted mi történt? Önök szerint mi történt? Semmi más. Ő azt akarta mutatni, hogy gondoskodó. Hogy észrevett, hogy valami nincs hely. Ez a mi nyugat. Ő egy csoport tagja, aminek ő is része, én is része vagyok. Megpróbáltam mutatni, hogy gondoskodik a csoport tagja. Én akkor konkrétan egy nagyon dühös és rosszkedvű individuum voltam, aki a pokolba kívántam mindenkit éppen. Kulturális különbség. Ezt így hívják. És hát ezek az ilyen sztereotípiák, amiket állandóan ismételgetünk, sztereotípiákról beszélgetve, ez egy nagyon kedvencem ez a slide, hogy miket is gondolunk bizonyos népcsoportokról. Hát ugye a világ legrövidebb könyvei címen szoktam ezt mondani, hogy a német humor 1000 éve, meg Nagy-Britannia legjobb ételei, az amerikai kultúra, az etióp világuralmi tervek, utikalauz az arab demokráciákhoz. Értekezés a francia vendégszeretethez, és biztonságos vezetés, a jóisten Olaszországban. Sztereotípiák, mert igaz is, meg nem is. De hát persze, ez mind más nemzet volt. Lássuk akkor most, hogy végre milyenek is azok a kínaiak. Szóval beszéltünk arról, hogy Konfucius hierarchia, beszéltünk arról, hogy bürokratizmus. Ez segít abba, hogy eligazodjunk, hogy hol is állunk mi a világban. Beszéltünk arról, hogy csoport. Kérem szépen, ezek alapjaiban meghatározott, talán ezek a legeslegfontosabb fogalmak. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy idősek tisztelete, akkor azt a legszűkebb csoportot tiszteljük, amit úgy hívunk, hogy család. És ebből elindulva általános az idősek tisztelete. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog egyébként a kínai gondolkodásban. A tudáscentrikusság. Ugye ott nem azért voltak nagyon sokáig idős emberek az ország vezetői, mert hogy a fiatalok nem értenek semmihez, hanem azért, mert az úgy van rendjén, hogy a tapasztalatot egyedül idő során lehet megszerezni, sehogy máshogy. És azért a kínaiaknak ebben is több ezer éves tapasztalata van. És hát a tudáscentrikusság mellett ugye a tanulás, hogy ma évtizedekre visszamenően. Amióta én Kínával foglalkozom, azt látom, hogy a családok a következőképpen élnek, keresnek 100 egységet, annak az egyharmadát berakják a bankba, hogy majd öregkorra, betegségre, egyebekre, másik egyharmadát berakják a bankba, hogy a gyerek taníttatására, és a harmadik egyharmadból élnek. Na de hát abból hogy lehet megélni? Hát kérem, nem az a fontos, hogy mi hogy élünk meg most, hanem hogy majd a gyerekkel mi fog történni. Mert hogy ezt csak mondom, maguk nagyon fiatalok, tehát még a 2008-as gazdasági válság idején talán olyan fiatalok voltak, hogy nem emlékeznek rá. Ezt a tulajdonságát nagyon érdemes megtanulni a kínaiaknak, hogy takarékoskodni, és nem ma elkölteni a holnapot. Jelzem, hogy például Kínában egyébként nincsen autóvásárlásra hitel. Akinek nincs pénze, ne vegyen autót. Mert hogy mit csinálunk? Előbb megvesszük, és majd utána összegyűjtjük. Nem. Ők előbb összegyűjtik, és majd megveszik. Ez kérem szépen egyszerűen egy paradigma különbség. És hát ami nagyon fontos, amiről beszéltem, az érzelmek korlátozása, és különösképpen az arc. Mi az az arc? Az arc az a megbecsülése másoknak, az a tisztelet mások iránt. Még egy picit néha úgy is fordítom, hogy akár kegyes hazugság. Nem mondanak igazat a kínaiak. Hát kérem szépen, a kegyes hazugság az igazmondás. Ugye ez egy nehéz kérdés. Kínában ez fokozottan érvényes, hogy arcot adunk, megőrizzük az arcot, tiszteletben tartjuk a másikat, és igyekszünk mindenféle olyat tenni, hogy ne okozzunk semmi arcvesztést. Ez talán Kínában az együttélésnek az egyik legfontosabb szabálya. No és még milyenek a kínaiak? Hát ugye sikerorientáltak. Kérem szépen, ez is Hofi, bocsánat, tudom, hogy ez nem egy egyetemi előadás témája lenne Hofi, bár nem biztos, hogy ártana néha. Tehát, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség, mondta annak idején. És a kínaiak ezt pontosan így gondolják, hogy ha valaki képes arra, hogy többre vigye, akkor vigye többre. Aki nem képes arra, azt tanulja meg, hogy viheti többre. De hogy előbb-utóbb mindenkinek a piacról kell megélni, mert senkinek nem viszik oda ingyen a zöldséget és a húst. Tehát nem ez a cél, nem ez a mozgatórugó, de az, hogy valaki sikerre vigye magát, és ez tulajdonképpen mindegy, hogy mit visz sikerre, az egy fontos és alapvető elvárás. És ennek megfelelően az érdekközpontúság, az bizony egy általános kínai jellemző. A kínaiak rendkívül precízen tudják kalibrálni az érdekeiket, és ezt rendkívül következetesen tudják érvényesíteni. Ez annyit jelent, hogy időnként számunkra túlzottan is érdekérvényesítő erővel rendelkeznek, túlzottan is erősen próbálják a saját érdekeiket érvényesíteni, na de kérem, ők úgy gondolkodnak, hogy hát, önöknek is lehet, tehát hogy ez senkitől nincs elzárva, és maguk nem tudják, hogy mik a saját érdekei. Ezért a kínai emberek nagyon sokat gondolkodnak, és akörül ezek mindig úgy ott vannak, hogy lehetne előrelépni, mik a mi érdekeink, és így tovább, így tovább. Hogy lehet még előrelépni? Hát például networkinggel. Ez is egy nagyon izgalmas dolog. Kapcsolatépítés, hálózatépítés. Én ismerem őt, ő ismerheti őt, akkor ő rajta, és akkor keresztül, és egész elképesztő hálózatokat tudnak felépíteni, és ezeket elképesztő módon mozgatják. Itt csak egy trükköt hadd mondjak el, ha kínai hálózatot szeretnének építeni, hogy soha nem először kérünk, és aztán adunk ajándékot. Mert ugye Kínában nem megyünk üres kézzel sehova, de hogy először adjuk az ajándékot, és majd utána kérünk valamit, ha már megvan a jó kapcsolat. Ez például a nyugati embereknél egy ilyen tipikus kulturális különbség szokott lenni. Ne arra ugyan szeretném azt kérni, és nagyon köszönöm, hogy na ezt nem szabad, ez így nem jó. A szorgalmasság, a munkaszeretés az ilyen állandó jelzője a kínaiaknak, és hát valóban így van. Tényleg lehet látni, hogy a kínai ember, ugye szokták mondani, hogy a nyugati ember azért dolgozik, hogy éljen, a kínai ember azért él, hogy dolgozzon. Ha ez nem is 100%-os pontossággal így van, de a való igaz, hogy a kínai emberek számára elképzelhetetlen az életük munkanélkül. Nekem az életem során volt szerencsém tényleg elképesztően sikeres kínaiakkal találkozni, milliárdosokkal, nagyon komoly vezetőkkel, és az az egy rendkívül izgalmas közös pont volt bennük, amit én nagy tisztelettel vettem észre, hogy egyik se gondolta, hogy hát akkor most kérem, Hawaii DJ, most már lehet pihenni, most nem. Úgy gondolták, hogy ez már egy társadalmi felelősség is, hogyha én ide eljutottam, ezt meg kell osztani másokkal. Ez nekem nagyon tetszett. A rutinokhoz, szokásokhoz ragaszkodás az pedig egész egyszerűen a több ezer éves kultúra. Mi is ragaszkodunk a rutinjainkhoz, csak rövidebb idő óta gyűjtögetjük őket. Ott 5000 éve gyűjtögetik. Tehát elképesztő, hogy mennyire fontosak ezek a kis klisék, amik tulajdonképpen definiálják is a kínaiak mindennapos életét. Patrióták, sőt nacionalisták, hát kérem, egy olyan országban, ami ilyen sikerekkel rendelkezik, ami ilyen múlttal rendelkezik, ami ennyi mindent adott a világnak. Nem nagyon gondolom, hogy ezért követ kéne rádobni, vagy követ kellene vetnünk a kínaiakra, főleg, hogyha visszagondolunk arra, hogy a nacionalizmus, patriotizmus, ez mindig más nemzetekkel való összehasonlítás, kapcsolódás, találkozás során jön elő, hiszen két kínai magában hiába a patrióta vagy nacionalista, az ugye teljesen természetes családban marad. Ne felejtsék el, hogy amikor velünk találkoznak nyugati emberekkel, azért minden kínaiban előjön ez, hogy mit is kaptunk mi nyugattól. És persze ilyenkor jó arra utalni, hogy bezzeg mi magyarok, meg hogy mi ázsiai gyökerek, és hogy a mi régi keletű barátságunk, és így tovább, ez mind való igaz. De hogy amikor meglátnak minket, azért van egy ilyen zsigeri, ó, diétámó, szeretjük a külföldieket, mert nyugat és mert sikeres, de azért tudjuk, hogy mi történt ott. És ezt valószínűleg nehéz is lesz levetkőzni. Tehát amit én próbáltam itt elmondani, hogy vannak ilyen alapfogalmaink, a kínaiakkal is. Na most akkor látjuk, hogy ott is vannak alapfogalmak, nálunk is vannak alapfogalmak, tehát magyarán, amikor interakcióba keveredünk, akkor kölcsönösen dekódolni kell, hogy mit akar a másik. Hát milyen nehézségeink vannak ebben? Megbeszéltük ugye, ezek az alapkódok, amik nem egyeznek. Ahogy a bulgár igen, meg a nem, de hát itt is rengeteg alapkódjaink vannak. Az, hogy a kínai emberekkel, és ez az ázsiai kultúrákban nem ismeretlen, mindig van egy kis bizonytalanság, nyelvi dolgok miatt is, de általában kulturális különbségek miatt is. Kérem szépen, kedves kínai barátom, melyiket választja, a pirosat vagy a fehéret? Válasz? Igen. Ugye, hogy nem könnyű? Tehát, és a kollégáim megerősíthetik, illetve akik Kínával foglalkoznak, hogy ez nem egy egyedülálló dolog. Miért van ez? Erről is hosszú elemzéseket lehetne mondani. Én csak arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy lassan, nyugodtan, precízen és türelmesen. És egyébként sose felejtsük el, hogy mi se tudunk egy csomó mindent Kínával kapcsolatban. Nekik mindig felrújjuk, hogy persze nem tudják, hogy itt mi van, meg hogy mi hogy van. Mi se tudjuk. Én se tudom. Tehát hiába foglalkozom évtizedek, hogy nem tudom. Egy csomó mindent nem tudok. És egy csomó mindent nem tudunk még a körülményekről sem. Ahogy elmondtam, hogy Kína még az elmúlt 40 évben ugyan sokat fejlődött, de hát a 40 évnél idősebbek azért még úgy visszaemlékeznek, hogy milyen nehézségeken mentek át. Nekem volt olyan kollégám, aki elmesélt, hogy ők gyerekkorukban akkor ettek húst, hogyha verébre vadásztak paritjával. Egykorú volt velem. Tessenek ezt végig gondolni. Magyarországon ilyen történeteket azért nem nagyon tudunk mondani. Tehát nem ismerjük ezeket a háttereket. Amikor azt látjuk, hogy valaki eltérően viselkedik, sokkal nyitottabban kell megközelíteni, hiszen nem tudjuk, hogy mi van a hátterében. És hát azt is be kell vallani, hogy azért ez egy ilyen idegen kultúra, meg olyan távoli, ők is ezt gondolják rólunk. Tehát, hogy van egyfajta kölcsönös bizalmatlanság. Ezen is nagyon fontos túllendülni. Én nagy szeretettel szeretném javasolni mindannyiuknak, hogy foglalkozzanak Kínával legalább egy kicsit. Aki meg többet foglalkozik Kínának, annak azt kívánom, hogy legyen nagyon nyitott, és legyen nagyon türelmes. És próbálj meg megérteni azt is, hogy ami ott máshogy történik, annak is mindig megvan az oka. Azok nem véletlenül vannak úgy. Amiket még ilyen dekódolási problémaként fel tudnék hozni, ez a megszégyenítés, arcvesztés, ugye erről beszéltünk, vagy akár néha ilyen van, hogy azt látjuk, hogy határozatlankodik valaki. Nem biztos, hogy nem tudja, hogy mit akar. Lehet, hogy vár valamire. Lehet, hogy húzza az időt. De ilyen lehet a kedvesség is, a bizalmaskodás is. Néha azt is látjuk, hogy kínai emberek más fizikai távolságot igényelnek, kisebbet, mint mi. Tehát amikor kínai emberekkel beszélgetünk, akkor ők így jönnek. Mi meg hátrálunk. És akkor puf, ott a fal. Ez azért van, mert kisebb a személyes szféra. Mi azt gondoljuk, hogy bizalmaskodik, ők azt gondolják, hogy nem értik, hogy miért ilyen távolságtartó. Mások az alapkódjaink. Ilyen a büszkeség, vagy a beképzeltség. Maga nagyon jól beszél kínaiul. Jaj, borzasztó, hát az én soha nem fogok megtanulni rendesen kínaiul. Mondja az, aki már jól tud kínaiul. Maga nagyon jól tud kínaiul. Köszönöm. Ilyet soha. Mert hogy angolul meg ez milyen természetes. Az, amikor mi azt mondjuk, hogy köszönöm, azt ők beképzeltségnek tartják, büszkeségnek. Amikor azt mondjuk kínai, hogy jaj, hát dehogy én még nem, semmihez nem értek. Az a kínai álszerénység vagy túlszerénység, ez egy kulturális alapérték. Nem azért van, mert ő azt gondolja, hanem azért, mert ezt illik mondani. És hát fontos rész az is, hogy a közvetítő nyelv, kérem, ha nem kínai és nem magyar, hanem angol, ez mindannyian elmegyünk egy másik kultúra irányába, ami egyikünknek sem saját terepe. Még tovább nehezít rajta. Szóval az úgy van, tudják, hogy vannak dolgok, amiket adottnak veszünk, és akkor szembe jön, hogy nem az. Mondok rá egy történetet. Egyszeri Kínában járó magyar diák bemegy a kocsma hivatalba, és azt mondja, hogy kérek két sört. Kihoznak neki 8-at. Ez kínaiul a 8. Ugye mennyire egyszerű alapkód? Ez kínaiul a 8. Vagy hogy mondjak még ilyen fogalomzavart, vagy amit úgy mi máshogy értelmezünk. Azt mondjuk, hogy valahol sokan vannak. Múltkor, karácsonykor mentem haza a keletiből, még budapesti slide, bocsánat, nem találtam a szegedi pályaudvarról jó sorakozósat, és hogy nagyon sokan álltak a pénztárnál. Hát ugye az úgy van, hogy amikor tavasz ünnep van Kínában, akkor bizony ott sokan állnak a pénztárnál. És ha már a kínai új évről beszélünk, hogy kerül a kutya évébe a hal? Hát úgy kerül a kutya évébe a hal, hogy a halnak a hal kínai kifejezése az azt jelenti, hogy gyarapodás, jű, tehát ahol hal van, ott gyanakodhatunk, hogy mindig valami jó kívánság van, ami arra vonatkozik, hogy gyarapodjunk. Ugye normál fejjel az ember azt mondja, hogy a kutya éve, akkor miért halat rajzolnak rá? Ilyen egyszerű a dolog. De van még más is. Például a 8-as. Ennek a rendszámnak a forgalmi értéke jóval nagyobb, mint az autói. Mert hogy a 8-as kiejtés az meg úgy hangzik, hogy gazdagodni. A sok 8-as, akkor gazdagszunk. De van rossz is. Például a 4-es. A 4-es az a halállal függ össze. Tehát ezért fordul elő olyan, tehát beszállunk a liftbe is, 1, 2, 3, hopp, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, és ez a legdöbbenetesebb, hogy a 13, 14 is kimaradt. A 13 miért? Hát az maguk miatt, mert maguknál nyugaton az nem szerencsés. Nem azért, mert 1 meg 3 az 4. Úgyhogy kérem szépen, ilyen alap dolgok vannak, amik eltérők, és hát az utolsó 10 percbe belépve, kérem, engedjék meg, hogy megmutassak egy nagyon jó pofa slide sorozatot, ezen egy picit át fogok majd szaladni, mert ezzel tudom jól kontrollálni az időt, de nagyon jó pofa. Liu Yang professzorasszony a Berlini Egyetemnek a professzora, és ő kitalált egy zseniális, rendkívül egyszerű ábrasorozatot, ahol tulajdonképpen csak annyit mondok, hogy a kék a külföld, jellemzően Németország, majd erről egy mondatot azért mondok, a piros pedig Kína. Hát lássuk, hogy milyen a gondolkodás. Nyugaton és Kínában. Nyilván sematikus az ábra, senkit nem szeretnék, hogy megsértődjön, de hogy mi egyenesen, nyíltan arról, amit gondolunk, leesik a mikroportom. Hát ismerik, ugye? Kínában ez a jellemző, ez az általános. Hiszen a túlélési ösztön. Kérem szépen, mindig nagyon sokat kell gondolkodni ahhoz, hogy odaérjünk, ahova akarunk. Ha jól látják az ábrát, nem tudom, hogy mennyire látszik jól a kivetítőn, Amikor dühösek vagyunk, akkor dühösnek is mutatjuk magunkat. Kínában mosolygunk. A mosoly az az alapvető kommunikációs eszköz, ez is a társadalmi elvárások, a csoporttudatnak az egyik legfontosabb része. Volt olyan történet, amikor egyszer egy magyar munkaadó letölt a kínai munkavállalóját, és a kínai munkavállaló, aki annak ellenére, hogy évtizedek óta Magyarországon élt, itt nőtt fel, fogta és beleröhögött a főnöke képébe. Hát majdnem lepofoszt, tehát le kellett fogni. Egyszerűen kulturális különbség. A kínai fiú, aki félig magyar fiú volt, ott kínaivá vált, és csak mosolyjal tudta leplezni azt, hogy ő most zavarban van. A kapcsolati háló. Na, ezt meséltem. De egyébként nem írja le a valóságot, az ennél sokkal rosszabb. Háromdimenziós. Avagy az életstílus. És itt arra gondolok, amit az előbb mondtam, hogy én, amikor bementem azzal az arcomon, akkor én ott egyedül szerettem volna lenni, és a magyar vagy nyugati munkatársaim ezt értékelték volna, a kínai munkatársaim. Ők csoportban gondolkodnak. Ők odafigyeltek rám. Jaj, de jó volt. Avagy az utca vasárnap, kérem szépen. Hát ez mondjuk mindössze azért van, mert Kínában sokan vannak. Tehát, ha kimennek az utcára, akkor sokan vannak. Itt viszont el kell mondanom, hogy amikor én megérkeztem 2014-ben, 10 év Kína után Magyarországra, én is így éreztem magam. Ez kérem szépen az új ember érkezik. És igen, mi nem engedünk be könnyen valakit a közösségbe, beengedjük, amikor azt látjuk, hogy ő lehet és érdemes rá. Kínában beengedik a körbe. Mert hogy az az alap, aztán kidobják, hogyha nem odavaló. De alapvetően beengedik. Csoportszemlélet. Párti. Itt is mit látunk, ugye, kis csoportok együtt, míg kínaiak körbe leülnek, és nagy, közös, csoportos pártit tartanak. Ez vagyok én a nyugati kultúrában, és ez vagyok én a kínai kultúrában. Csoportszemlélet, és nem individualista. Aha, viszont ez a főnök a kínai kultúrában, ez a főnök a magyarban, és ez a németben. A magyart nem raktam oda. Mert hogy ugye azért érdemes tudni, hogy mi nem vagyunk teljes mértékben nyugati kultúra, szigorúan kulturális antropológiai értelemben. Óriási. Probléma megoldás. Mindjárt mutatok rá egy konkrét példát. Ugye tetszenek ismerni, hogy a kínaiaknál a sor végére nem állunk, mert ott már valaki más áll. Hát így. Így. A túlélés. Kérem szépen, tetszettek látni, hogy hányan állnak a sorba. Túlélés. És ezt is nagyon szeretem. Mi a trendi? Menjünk kínai tenni. Menjünk nyugati tenni. Szépségideál. Itt egy pici magyarázattal tartozom annyiban, hogy ugye nálunk a fehér bőr az úgy látszik, hogy le van barnulva, és ez a mi életformánkkal összekötve, ez azt jelenti, hogy valaki napozott, nyaralt, pihent, de legalábbis a szoliban volt. Mit jelent Kínában az eleve sötétebb bőrszín barnulása? Az azt jelenti, hogy valaki jellemzően mezőgazdasági munkát végzett. Magyarán dolgozott. Tehát az alapötlet az ugyanaz, hogy mind a ketten azt mutatjuk, hogy nekem nem kellett dolgozni, meg hát ez egyfajta egészséges életmóddal is összeköthető. Kínaiak ugye úgy gondolják, hogy a túlzott napsütés káros, van is benne igazságuk. Ezért az van, hogy Kínában nagyon-nagyon gyenge eséllyel lehet szoláriumot találni, viszont a fehérítőkrémeknek rendkívül komoly piaca van, és ez jelenik meg itt ezen a képen. És hát végezetül pedig egy kedves, kicsit szellemes képet szerettem volna mutatni arról, hogy hogy viszonyulunk a kis kedvencekhez, az állatkákhoz. Európában így, Kínában így, mert hogy azért a túlélés miatt Kínában mindent megeszünk. Hát nyilván kivéve a hallgatókat, úgyhogy ezért nagy szeretettel várjuk Önöket a Konfucius Intézetnél. Tessenek jönni hozzánk kínaiul tanulni, tessenek jönni a programjainkra is, és amellett, hogy köszönöm a figyelmet, engedjék meg, hogy megmutassam még azt a két következő programunkat, ami hamarosan itt lesz, hiszen a kínai új év van, a kutya évét ünnepelhetjük. A kínai újévi ünnepség lezárása az úgynevezett lampion ünnep, március 2-án a rektori hivatalban fogjuk ezt megünnepelni. Délután 2-kor szokás szerint lehet majd valami kis kínai finomságot kóstolni, mézes madzag. És március 6-án este 5 órakor szintén a rektori hivatal dísztermében pedig Kakas Béla, a közgyűlés, megyei közgyűlés elnöke lesz a vendégem, akit majd a magyar-kínai testvér-megyei kapcsolatokról fogok faggatni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szalai Anikó, az STE-IETK egyetemi adjunktusa tartja meg Hétköznapi Nemzetközi Jog című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.